Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban egy távoli tájon teszünk időutazást. Lovak patkói csattognak egy világváros utakövein, kardok villannak az őszi napfényben, és 40 rendkívüli ember arcán ott látjuk a boldogságot. Ha velünk tartanak, hamarosan kiderül, hogy kik is ők, és merre is utaztunk. Tartsanak velünk!
Egyik korábbi útunkon a Lajta vizénél hagyományőrző huszárokkal találkoztunk. Akkor hívtak meg emléktúrájukra, mely a 18. század magyar katonai sikereit eleveníti fel. A Habsburgokkal való első kiegyezés az életünket és vérünket jelszóra figyelő nemesek körének legsikeresebb alakja, gróf Futaki Hadik András, aki pontosan 250 éve, 1757-ben II. Frigyes orosz király főseregének messze a hátába kerülve megsarcolta az ellenség fővárosát Berlint, s hogy a huszárcsin tökéletes legyen, a 450 kilométernyi útról 215 ezer tallérral, 200 parancsra hímzett női kesztyűvel és foglyokkal tért haza.
Éves háború folyamán különböző szövetségek alakultak és bomlottak föl, és a különböző nemzetek katonái szerte Európában állomásoztak. És Hadik András lángeszét bizonyítja ez, hogy megírta ezt a híres jelentését, amiben szerepel, hogy az út Berlinbe szabad, hogy egész egyszerűen meg kéne sarcolni Berlint. És ami a második csoda, hogy gyakorlatilag az udvari haditanács ebbe beleegyezett, mert hát azok eléggé vaskalaposak voltak, nem nagyon voltak ők felkészülve ilyen huszárcsinyekre, hanem inkább a korra jellemző, lassú, taktikai vonulgatásokkal telt az idő, nagyon kevés csatával, hiszen a katona nagyon drága volt, úgyhogy nagyon kímélték. És Hadik András annyira zseniálisan szervezte ezt meg, hogy gyakorlatilag senki nem tudta, hogy hova mennek. Tehát mindig csak reggel adta ki a parancsokat, és a következő helységet nevezte meg. A poroszok sem reagáltak, hiszen azt hitték, hogy ismételten a huszárok egy kicsit rabolgatnak, gyújtogatnak, és majd hát abba hagyják. Nem hagyták abba, és annyira nem hagyták abba, hogy például esténként tábortüzeket gyújtottak, sokkal többet, mint amennyire szükségük volt, és ezzel csapták be a poroszokat, hiszen azt gondolták, hogy ha na jó, ha ekkora sereg van, akkor az olyan lassan vonul, hogy úgysem fognak semmit sem csinálni. Hát nagyon meglepődtek, mikor aztán egyszer csak a sziléziai kapu előtt föltűntek a huszárok, és hát egy rövid kis csatározás volt, hiszen minimálisnak mondható helyőrség volt Berlinbe. De természetesen Hadik tudta, hogy hát ez csak egy gyertyaláng, úgyhogy nagyon sokáig nem állomásozhat itt, hiszen azért hírnököt küldtek, és megindult Seydlitz a nehéz lovassággal, úgyhogy nagyon sokáig nem tudták volna tartani magukat, és egy másik útvonalon tértek vissza Esztervárdába.
A magyar lovas hagyomány az írott történelmünk előtti korokba vezet. A huszárok öltözete, fegyverzete és hadi taktikája viszont a 18. és 19. századokban Európa legtöbb országában és számos kontinensen a felderítő és rohamosztagok szervezésében követendő példa volt.
A mohácsi vész utáni századok viharaiban a magyar lovas katona itthon a hazában a szabadság és a nemzeti függetlenség jelképévé vált. A folyamatosan újjászerveződő könnyű fegyverzetű lovasság szinte mindig a magyar főnemességhez kötődő fegyvernem, már-már kaszt, mely nyitottságával utat enged az egyéni teljesítmény általi felemelkedésnek is. Már a végvárrendszer kiépítésének idején megtaláljuk azokat a gyors mozgású kisebb lovas egységeket, akik a felderítésben és a csatákban egyaránt kitűntek hatékonyságukkal. A középkori magyar királyság nyugati mintára szervezett hadseregét leszámítva, ezek a portjára is mindig kész csapatok egyeneságon folytatták a honfoglalók által Európának már felmutatott lovasnomád harcmodort, melynek egyaránt volt része az egyéni haditett és a csapatszellem megbecsülése, valamint a meglepetésre, az ellenfél sorainak szétzilálására felépített harcmodor. Most, amikor Hadik András útját járjuk, hagyományőrző huszárainkat a 150-200 éve viselt egyenruhák mássában látjuk, de egy percre sem feledhetjük, hogy mindez legalább 1000 év harci szellemének és életre valóságának egyik megnyilvánulása.
Aki magyarnak született, az mindig magyar marad. Ez egy történelmi helyzet volt, hogy mi végül is Burgenlandban találtuk meg azt a helyet, ahol élünk. Ez most már úgysem különösen nagy dolog, hiszen Európa határai nyitva vannak, tehát Spanyolországban is lehet munkát vállalni. Akkor ez egy kicsit másképpen nézett ki, de hát mivel én nekem a munkám az a bécsi filharmonikusokhoz kötött, ahol hegedűkészítőjük voltam, hosszú évekig Bécsben éltünk, míg aztán eljött az a lehetőség, hogy önálló lehessek, és egy üzletet nyitottam Eisenstadtban. A kislányom Budapesten született, a fiam Bécsben, és most Burgenlandban élünk. Egy teljesen véletlen dolog vezetett rá arra, hogy a hagyományőrzést műveljem, hiszen én, mint hegedűkészítő, mindig meglátogattam a koncerteket az Eisenstadti kastélyban, a Haydn Fesztivál keretében, és ott egyszer csak láttam, hogy mondták, ott van az Eszterházi herceg. És abban az időben nagyon sokat foglalkoztam a sági arab lovak történetével, és szerettem volna a könyvtárba egy kicsit bemenni, ami akkor még a nyilvánosságnak nem volt nyitva. És őt megszólítottam magyarul, és kellemesen elbeszélgettünk, és akkor megkérdezte tőlem, hogy nem akarnék-e egy huszár csapatot, egy bandériumot alapítani. Hát mondom, természetesen, hiszen akkor már két lovam volt, és ezt egy nagyszerű ötletnek tartottam, és hát a 7 év alatt belejött az ember. Valamikor egy évvel ezelőtt jött ez az ötlet, hogy hát ezt az évfordulót ki lehetne használni, és lehetne egy igazi huszárvirtust végrehajtani. Hát elkezdődtek utána a munkák, telefonálások, és hát nagy meglepetésünkre már az első kiküldött e-mailekre forró válasz érkezett, és a különböző városok, Elsterwerda, Sonnewalde, Lübben és Königswusterhausen jelentkezett. Erre nagyon belelkesültünk, mert ez olyan, hogy megünnepeltettük a poroszokkal a mohácsi vészt, úgyhogy ez egy elég nagy eredmény.
Már a saját mohácsi vészüket.
Igen, a saját mohácsi vészüket. Nagyon kedvesek voltak, nagyon segítőkészek. Irtozatos sok munkám van benne, mire ugye hát ezt az egész túrát megszerveztem. Természetesen nagyon sok segítséget kaptam az Eszterházi Huszárok Egyesületétől és a huszároktól. Mindenki, amiben tudott, segített. A főszervezők, az Eszterházi Huszárok, meghívott vendégeink magyar oldalról a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség küldöttsége, különböző csapatoktól érkeztek a bajtársak. Természetesen a francia Eszterházi Huszárok, hiszen velük már 7 éve nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Az Eisenstadti Schützergesellschaft, vagy lövészegylet, ők királyi, magyar királyi lövészegylet, és ővelük nagyon sok programot csináltunk már, nagyon szoros barátság köt hozzájuk. Ők vannak, még itt, és a kamarát Csaszbundor 2, akikkel szintén a hagyományőrző rendezvényeket szoktuk látogatni.
A történelmi hitelességet is megtartva, az Eszterházi Huszárok az emléktúrát október 13-án Burgenlandból indították. Az őrvidéki Loretto bazilikájában papi áldással vágtak neki a hadik által követett Berlinbe vezető útnak. Már az első két állomás helyen Esterverdán és Sommerwalden is nagy sikert arattak lovas bemutatóikon az Eszterházi és Radetzky huszárok.
Mi most más utakon értünk ide Németföldre a huszárokkal találkozni, valahová Szászország és Brandenburg határára, a Spree folyó völgyébe, Lübben városába.
Lübben ist selbst Garnisonsstadt gewesen über viele Jahrhunderte. Dieses dritte brandenburgische Jägerbataillon war hier.
Lübben csapatszálláshely volt évszázadokon keresztül. A harmadik brandenburgi hadsereg katonai egységeit szállásolták el itt 1835 és 1883 között, de nem a kaszárnyákban, hanem a polgároknál, ami miatt aztán igencsak közeli kapcsolat szövődött a hadsereg és a lakosság között. Különben ez a város érdekes történetileg, és a város lakossága is élénken érdeklődik a múltja iránt. Minden hagyomány fontos a számunkra, mert sokat elárul nekünk a múltunkból. Lovasparádéra ugyan ritkán kerül sor, azonban sok más rendezvényünk van, idén például Paul Gerhardt születésének 400. évfordulójával kapcsolatosan. Ő a legjelentősebb evangélikus dalszerző, aki ebben a városban alkotott. Vagy éppen a város legrégebbi hagyományőrző testülete, a lövészegyletünk is sok rendezvényt szervez. A lövészeket elsőként egy 1525-ből származó forrás említi, ezért is nagyon fontos feladata az egyletnek a hagyományőrzés. Ők minden évben tartanak egy látványos felvonulást. Itt, Lübbenben rendeztük meg egyébként tavaly a tartományi lövésznapot is, amelyre számos brandenburgi történelmi lövészegyletet meghívtunk, hogy bemutatkozzanak. Sok harcot élt át a város, az utolsót 1945-ben a II. Világháborúban. Miközben a városok már mindenfelé megadták magukat, addig ennek a városnak a 83%-át lerombolták az 5 napig tartó ellenállásban, ugyanis Lübben vezetői nem adták meg magukat. És így történelmünk arról árulkodik, hogy a háború és a tűzvész újra és újra pusztított. Abból is látszik ez például, hogy ez a templom mögöttem egykor a település legmagasabb pontján állt. Ez úgy lehetséges, hogy a környező területen újra és újra lerombolták az épületeket, majd az újabbakat a rommezőkre építették föl, ezért ma már magasabban állnak, mint a templom, amelyik ezért lett a városban dúló harcok és tűzvészek figyelmeztető jelképe.
Als diese Kirche, das ist ein Zeichen dafür, dass also immer wieder auch Kämpfe, Brände, Auseinandersetzungen, Verwüstung durch diese Stadt gezogen sind.
Also zusammen. Ja, okay. Ja. Bitte, kommen wir.
Huszárokat északfele kísérve Berlin alá értünk. Königswusterhaus az a hely, ahonnan Hadik András a nevezett időpontban elindította ostromát Berlin ellen.
Ja, liebe weitgereiste Gäste, ich darf Sie als Bürgermeister der Stadt Königswusterhausen herzlich begrüßen. Wir haben heute anders als vor 250 Jahren unter anderem diese Neuerung eingebaut. Wir begrüßen Sie herzlich, denn an die damaligen kriegerischen Zeiten, die Sie im Original hier nach Königswusterhausen geführt haben, wollen wir heute nur erinnern und damit Traditionen erklären.
A Königswusterhauseni kastélyhoz közben megérkeztek a kismartoni lövészegylet katonái is. Mielőtt vezetőikkel találkozunk, alkalom nyílott arra, hogy a francia Eszterházi huszárok mai utódaival ismerkedjünk. Jóval a bujdosó bercsényi franciaországi hadszervező karrierje előtt már tudták a franciák, hogy ha lovas katona kell, az bizony magyar legyen. Richelieu bíboros 1635-ben rendeli el 3 úgynevezett magyar lovas ezred megszervezését. Hogy lehet az, hogy itt találkozhatunk együtt a huszárokkal és önökkel?
Alors le régiment d'où nous venons, c'est le 3e régiment de hussards.
Hát a francia hadsereg 3. ezrede az Eszterházi huszár nevet viseli, mivel azt 1764-ben Eszterházi Bálint alapította. Ezredünk társulni kívánt a berlini hadik túrához, mert a mi történetünknek is szerves része mindez. Ez az a pillanat, amikor a magyar huszárok története összekapcsolódik egy francia katonai alakulat történetével. Az ezred Németországban tartózkodik, mivel része a német-francia közös hadtestnek. Ezt a 80-as években hozták létre, és azóta is itt német földön állomásozik. Nekünk tehát értelem szerint itt van a helyünk, és együtt szolgálunk német kollégáinkkal. A mai Eszterházi ezred egy könnyű páncélos lovasság néven jelölt harckocsizó egység, a fegyvernemnek megfelelő teljes feladatkörrel. Egyetlen sajátossága ennek az ezrednek a közös német-francia irányítás. Tudatosan vállaltuk azt, hogy Európáért dolgozunk, akkor is, amikor ilyen megemlékezésen veszünk részt. Itt megtaláljuk a közös gyökereket a magyar és a francia huszárok között, illetve az egykori huszárok és mai képviselőik között. Talán épp ez adja az összetartozás erejét. Ez a közös történelem, legyünk bár franciák vagy mások. Persze mindenki a maga területén, a maga szakmájában dolgozik, de itt a közös hagyomány és történelem köt össze mindenkit. Ez különleges dolog.
Ez très intéressant. Non, en France, contrairement à d'autres pays européens, il n'y a plus de service militaire.
Sok más országtól eltérően Franciaországban nincs kötelező katonai szolgálat. Akiket itt láthat, azok mind hivatásos katonák. Eszerint nemzet és hadsereg másképpen kapcsolódik, bár még így is sok családban vannak katonafiak, lányok. Mivel nincsen sorozás, egyre fontosabbá váltak az ünnepi pillanatok. Ez azt jelenti, hogy amit itt a magyar barátainknál is látunk, a hagyományápolás nemzeti érzelmű egyesületekre hárul, a nemzeti haderő fővonalához képest a periférián. Azt gondolom, hogy minden egyes hagyomány, nemzeti történelem és sajátosság a közös európai hagyaték része. Azt erősíti és tovább gazdagítja. Azt hiszem, a hagyomány arra való, hogy a hadsereg megtartsa identitását. Nem a hadsereg feladata a hagyományőrzés, amint már szó volt róla, ez a civil szervezetek, egyesületek dolga. A hadsereg, a katona, mai szóval élve, szakember, akinek feladatköre van. Kötelessége a ráruházott feladatok teljesítése a NATO, vagy nem sokára az Európai Unió zászlaja alatt. Ez a mai kapcsolatfelvétel minket sokban segít. Nem csak utazni szeretnénk Magyarországra. Amit itt átélünk, arra ösztönöz, hogy megismerjük a magyar kultúrát és környezetet, hiszen mi itt nagyon jól megértjük egymást a magyar barátainkkal.
A 17-18. Században a nagyhatalmi érdekellentétek és az örökösödési háborúk hosszú évtizedeken át állítottak zsoldba a magyar felkelő vagy dezertőr huszárokat, akik nem Bécstől várták az üdvösséget, és ezért kardjukkal néha egészen távoli vidékek urait, nemzeteit szolgálták. Az erdélyi fejedelemség és a részek nemzetegyesítő háborúi egy belső átrendeződést is elindítottak. Betlen, bocskai hajdúi is könnyű lovasok, de még második Rákóczi Ferenc 1706-os legnagyobb hadának a 90%-a is klasszikus értelemben szabjás huszárnak tekinthető. Közben a császáriak is bővítenék a huszárezredeket, így történhet meg az is, hogy nyugati csatamezőkön vagy itthoni portján ellenségként találkozik magyar a magyarral. A kuruc-labanc harcok után még bőven ad alkalmat az idő arra, hogy a huszár áldozon a szabadságért és becsületért. Elnyomó hadigépezett dezertőreként megtizedelve, vagy utolsó rohamra indulva világháborús csatatereken.
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományos Szövetség, amely összefogja nem csak a huszárcsapatokat Magyarországon, hanem valamennyi hagyományzőrző egyesületet, klubot, amely a honfoglaláskortól 1944-ig öleli át a magyar történelmet, valamennyi fegyvernemet, tehát lovasságot, gyalogságot, tüzérséget. Értelemszerűen, mint Hungarikum, ebben a huszárság a legerősebben képviselt, a legjobban reprezentált társaság, és hát ugye a rendszerváltás után spontán alakultak meg ezek az egyesületek. Az egyesületek kialakult megalakulása után rövid időn belül szövetségé szerveződtünk, és lassan 20 éve a Magyar Huszáros Katonai Hagyományozó Szövetség végzi ezt a hagyományozó feladatot. Szerencsére a kommunizmus 40 éve után ismét visszatérni hagyományainkhoz. Ez megmutatkozik a honvédség egyenruháiban, a motivumokban, a szabásban, a csákó formában és sok minden másban. És ha nemzeti lovas díszegységről beszélünk, ott pedig egy igazi régi hagyomány, 1848-as huszár hagyományok élednek újjá, legmagasabb protokolláris szinten. Az őrvidéki Eszterházi Huszár Egyesülettel annyira van a kapcsolatunk, élő kapcsolatunk, hogy ők a szövetség rendes tagjai. Tehát ez rögtön előre, vagy rögtön azt is jelenti, hogy mi Kárpát-medencében gondolkodunk, tehát történelmi Magyarországban. Ennek megfelelően valamennyi felvidéki magyar hagyományőrző egyesület, huszár vagy gyalogos egyesület, vagy akár honfoglaláskori, mert ilyenek is vannak, hál' Istennek szép számmal, például a Csallóközben. Azon kívül a nagyon erős erdélyi csoportosulás, tehát ott 5-6 nagyszerű csapatunk van. Tehát az összes az egykori Magyarország területén ma szerveződött hagyományőrző egyesület teljes jogú tagja a szövetségünknek. Van egy egyesületünk az Amerikai Egyesült Államokban is, a Kaliforniai Huszár Egyesület. Az is magyar ember, Bakonyi Ferenc alapította. A kezdeményezés teljesen önerőből civil kezdeményezésként indult. Ennek megfelelően valamennyi ruhát, felszerelést, fegyvert, lovat, lószerszámot, mindent, ami ezzel kapcsolatos, saját erőből, kizárólag civil saját erőből hoztunk létre és alapítottunk meg. Szerencsére, és hála Istennek, az idők során többen felismerték ennek a jelentőségét, így évek óta a legkiválóbb kapcsolatot ápoljuk a Honvédelmi Minisztérium kommunikációs és toborzó főosztályával, akik pályázati lehetőség és egyéb módon segítik a hagyományozók tevékenységét. Néhány önkormányzat is magáinak érzi ezt, és egy-két szponzor feltámasztottuk a hagyományokat, olyannyira, hogy a mi kezdeményezésünkre jött létre a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovasi Díszegysége. Tehát ez egy nagyon komoly hivatalos lépés is volt 2001-ben. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy olyan válságos időkben, amelyben ma a magyar nemzet van, azokhoz a gyökerekhez, azokhoz a kikezdhetetlen értékekhez térjünk vissza, amelyek mindig biztosították a nemzet továbbélését, feltámadását és megmaradását. Ezek a magyar hagyományok, ennek szerves része a katonai hagyományőrzés. Hogy tegyem hozzá, ennek semmi köze a militarizmushoz. Ez egy katonai kultúra, egy olyan kultúra, amelynek azt köszönhetjük, hogy ma még magyarul beszélünk a maradék hazában. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a kultúrát, ezt a szellemiséget a fiatalok megismerjék, és igyekszünk is ezért mindent megtenni, hiszen táborokat szervezünk, toborzókat szervezünk nekik, és mint látni itt is, egy huszár, egy nagyon fiatal huszár részt vesz a hadjáraton, tehát minden generáció képviselve van. Ez egy nagyon komoly és soha be nem fejezhető munka.
Törékeny szívek, égigérő bonyodalmak.
Konfliktus helyzetekben mindig rám törözés.
Antikára nincs recept.
Mit mondtam az előbb?
Nagy egy kis céda vagy, és itt a kórházban akarsz hancúrazni velem.
A férfi a legjobb orvosság.
Nem kell túl játszani, jó?
Én voltam a legjobb, Júlia.
Csoda, hogy az erkély megtartott.
Hétfőn este 8:30 a Duna Televízióban.
A kamatlábak nem nőnek. Ezért kellene valami nagy durranás, ami a bankba csábítja az embereket.
Az élet háború.
Segíthetek?
Hát te vagy.
Harcolj, vagy átgázolnak rajtad.
Fura egy munka ez, de nincsen jobb.
Minden reklám hazudik.
Miért hagytál ott?
Én nem az vagyok.
Mad Men. Reklámőrültek. Kedd este 8:30-kor a Duna Televízióban.
Az embernek csak egy szülőháza van, abból nincsen másik.
Szeretném Miss Schlegelre, Margaretre hagyni a hár birtokot. A szegény anyátok biztos nem így akarta.
Miss Schlegel jól behúzott minket a csőbe.
Arra kérem, legyen a feleségem.
Igen, tudom.
Ha egy férfi 20 fölött elveszíti az állását, annak befellegzett.
Változtass magadon, különben nem leszünk boldogok.
Mi nem késő, hogy tisztára mosuk a nevét.
A kultúra élvezete komoly függőséghez vezethet, mégis teljesen legális. Nézze minden hétköznap este 9:30-tól a Duna 2-n az éjjeli őrjáratot.
Október 29-e hétfő. Délelőtt Júli átjött hozzánk, és áthozta a Pesti Hírlap lexikonját. Ebből a tervezett városunk utcáit neveztük el. Júli mondta, hogy az ország címere ismét a Kossuth címer lett. A Szabad Nép első oldalon hatalmas Kossuth címert hoz. 2 óratájban a lexikonból a környező államok címereit nézegettük. Ekkor egy tüntetés hangját hallottuk. Ruszkik haza! A kormány ezt meg is fogadta. Az újságok azon kívül, hogy Kossuth címerrel jelentek meg, hozták a hírt, hogy Budapest területéről megkezdik a szovjet csapat kivonását. Ma nem volt különösebb lövöldözés.
Ami fontos volt és emlékezetes maradt, akiknek tapsoltunk, akikért drukkoltunk, szenzációs pillanatok, felejthetetlen történetek. Multidéző Morvai Noémival minden vasárnap délután a Duna Televízióban. Véget értek az egyforma vasárnap esték.
Szegény nagypapa megfordult volna a sírjába, amikor elkezdtem a mulatos dalaimat énekelni.
Egy felejthetetlen este a két élő legendával.
Mind a hárman szerelmesek voltak, voltunk a Mariba. Ez teljesen történelmi tény.
Mágasó. Vasárnap este 8 órakor a Duna Televízióban. Új időszámítás a szórakoztatásban.
Bemutattuk hiteltermékünk jellemzőit, és önök elmondták a véleményüket.
Nem bonyolult, volt könnyen érthető.
Ilyen konstrukciót még nem láttam.
Hát az egész tetszik úgy, ahogy van.
Ezt nagyon okosan kitalálták ott, ahol kitalálták.
A valóságnál nincs meggyőzőbb érvünk. A Cofidis hitel kondícióit ügyfeleink igényeire terveztük. Cofidis hitel. Világos, mint a nap. Személyi kölcsönért hívja a 0640 36 36 36-os számot, vagy látogasson el weboldalunkra.
Kínzó térdfájdalom. A glukozamin farmalort enyhíti az enyhe és mérsékelt fokú térdizületi artrózis tüneteit és meggátolhatja az ízületi borzkopását. Vény nélkül kapható gyógyszer a patikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Tudtad, hogy a vikingek már a 11. században felfedezték Amerikát?
És azt, hogy a világ legmagasabb embere 257 centiméter.
Na és azt, hogy a világ legmélyebb pontja 11.034 méter. Fedezd fel a világot, centiről centire. Keresd 2 hetente az újságárusoknál.
A székrekedés nehéz ügy volt, de most a Guttalaxra bízom magam. Hatása kíméletes. A székrekedés eltűnik, és újra jól érzem magam. Guttalax. Szükség szerint.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Fix törlesztő részletek már heti 1185 forinttól. Forint alapú kölcsönért hívja a Providentet. 0640 50 50 50.
Egyszer csak nem tudtam befűzni a cérnát a tűbe, pedig fontos, hogy pontosan lássam a szabás mintát, és meglássam az anyagban rejlő ruhát. Ezért szakértőkre bíztam magam.
Válasz!
Válassza ön is az Ofotért szakértelmét. Most több száz keretünk egyikét ajándékba adjuk önnek, ha új szemüvegét vékonyított lencsével rendeli meg.